Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves barátainkat, testvéreimet. Isten igéjének tanulmányozásában többek között arról beszéltünk eddig, hogy mielőtt Jézus visszajön, előtte az örökkévaló evangéliumot fogja hirdetni az egész világon mindenkinek. Jézus a nagy profétikus beszédében mondta el azt, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonyságul minden népnek, és csak akkor jön el a vég. A Jelenések könyvében találjuk azt az örökkévaló evangéliumi üzenetet, amelyet Isten az utolsó időben élő emberekhez szeretne intézni, amellyel szeretné felkészíteni, felrázni őket, hogy amikor Jézus visszajön, akkor minél több ember készen várja őt. Ne járjunk úgy, mint Noé idejében élő emberek, akiknek 120 éven keresztül lett hirdetve az üzenet, mégis amikor becsukódott a bárka ajtaja, akkor csak 8 ember ment be. Csak 8 ember menekült meg. Ez egy tragédia. Isten szeretné elejét venni ennek, hogy most a kegyelem ajtaján minél többen menjünk be, még időben. Ma este a Jelenések könyvének 14. fejezetéből a 7. vers üzenetét szeretnénk, illetve annak is csak egy részét a tanulmányunk tárgyává tenni. A 7. versben az angyal üzenete így szól: féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ezen az estén arra szeretnénk figyelni, amit az angyal így fogalmaz meg: azért féljétek az Istent, és ne adjatok dicsőséget, mert eljött az ítéletének órája. A keresztény világ nagyobbik része azt hiszi és vallja, hogy amikor ezt a földi életet befejezi egy ember, akkor a test anyagi része az ismét porrá lesz, mint azelőtt volt, a lelke azonban felmegy az Istenhez, és attól fogva a mennyben éli Jézussal együtt az életét. Eszerint Jézus minden embert meg kell ítéljen a halálának a pillanatában, hogy megfelelő helyre tudjon menni. Hiszen egy igazságosan meghozott ítélet alapján juttathat Isten vagy a mennybe, vagy valahova máshova. Ha elfogadjuk a kereszténység körében ezt az általánosan vallott, elfogadott elképzelést, akkor sok egyéb bibliai tanítás és kijelentés válik egészen zűrzavarossá, érthetetlenné, például Jézus visszajövetelével is kapcsolatban. Egyáltalán miért kell Jézusnak visszajönni? Ha ugyanis az élő igazak már ott vannak vele a mennyben, akkor miért van szükség az igazak feltámadására? Amiről pedig a Biblia egyértelműen beszél. Hogyan támadhat fel valaki, aki él? Nincs szüksége, hát ő él. Ha meghalt igazak ott vannak a mennybe, akkor miért kell Jézusnak visszajönni? Miért adott ilyen ígéretet, hogy ő visszajön értünk? János evangéliumában egész komolyan vigasztalja a tanítványait azzal: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenbe, és higgyetek én bennem. Én elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha ezt elkészítettem, akkor ismét visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És Jézus ezzel azt mondja ki, mindaddig, amíg ő vissza nem jön, addig senki nincs ott, ahol ő van. Azért kell neki visszajönni, hogy elvigyen bennünket oda, ahol ő van. Mindezeknek a hátterén vajon mit jelent a Jelenések angyalának az a felszólítása, hogy eljött az ő ítéletének órája? A Biblia tanításától teljesen idegen az az elképzelés, miszerint bárki úgy juthatna örök életre vagy kárhozatra, hogy Isten előtte ne vizsgálta volna meg az életét, ne hozott volna ítéletet az esetére vonatkozóan. Isten igéje azt mondja Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében: nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint egy testben cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. ítéletnek kell lenni, Krisztus ítélő szék előtt kell megállnunk, és csak azután jöhet a jutalom, vagy az elítélés. Isten igazságosságával ellentétes az, ha ő másként járna el. Ugyanakkor Isten önmagát is szeretné igazolni az egész világegyetem előtt, nyilvánosan megtartott ítélettel, mert Sátán nagyon sok vádat mondott Isten ellen. És Isten ebben az ítéletben akarja bemutatni, hogy ő mindenkit igazságosan ítél. Azért, hogy amikor a teremtett világok lakói látják Istennek az ítéletét, akkor kimondhassák azt, amit a Jelenések könyve fogalmaz meg újra. Ezek a mennyei lények kimondják Isten előtt, igazak és igazságosak a te ítéleteid, ó szentek királya. Isten ezért akarja önmagát igazolni. Szeretné meggyőzni az egész világegyetemet, hogy ő a szeretet istene, ő az igazság istene. Többek között ezért vesznek részt mennyei angyalok ebben az ítéletben, hogy lássák ezt az igazságosan meghozott ítéletet. Ugyanakkor a Biblia olyat sem tanít, hogy Ádámtól kezdve végig a korszakokon át, minden egyes alkalommal a haláluk pillanatában mondaná ki Isten az ítéletet minden ember sorsával kapcsolatban. Az emberek végső sorsát eldöntő ítéletnek egy Isten által meghatározott ideje van. És erre az időpontra hívja fel az angyal a mi figyelmünket, hogy eljött az ő ítéletének órája. Amíg az Isten evangéliumának ezt az üzenetét meg nem ismerte minden ember, addig a második advent dicsőséges eseménye nem fog bekövetkezni. Jézus addig nem jön vissza. Az angyal által meghirdetett ítéletre, testvéreim, azért van szükség, mert Jézus a visszajövetelekor már egy igazságosan meghozott ítélet eredményeként akarja hozni a jutalmat azoknak, akik a megváltásban részesülnek. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Ekkor, amikor Jézus már a jutalmat hozza, akkor már eldöntetett, hogy kik részesülnek az igazak feltámadásában, az élők átváltozásában, kik részesülnek egyáltalán a megváltásban, az örök életben, és ebben az ítéletben kimondott döntések visszavonhatatlanok. Jézus úgy mondja ki ezt az ítéletet, hogy aki igazságtalan, az legyen ezután is igazságtalan. Aki igaz, az pedig maradjon ezután is igaz. Nem lehet többé változtatni, nem lehet egyik táborból átmenni a másikba. Ezért van az, hogy amikor Jézus visszajön, akkor csak két tábor lesz. Jézus a jobb és a bal keze felől állítja az embereket. Az egyiknek azt mondja, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, ami számotokra készítetett már a világ megalapítása óta. A másikat pedig elűzi magától, és azt mondja, én nem ismerlek titeket. A Biblia szerint az emberi család megítélését két egymástól teljesen különálló alkalommal végzi Isten. Első alkalommal úgy olvassuk a Szentírásban, Péter apostol levelében, hogy itt az ideje, hogy elkezdődjön először az ítélet az Isten házán. Isten háza népéhez azok tartoznak, akiknek a neve az élet könyvébe be van írva. Az élet könyve az a bárányé, Jézusé. És mindazok, akik Istennek bárányát, Jézus Krisztust elfogadják személyes megváltójuknak, azoknak a neve beleszírva az élet könyvébe. És az a tény, hogy a kétféle táborhoz tartozó embereket más-más alkalommal ítéli meg Isten, abból is kitűnik, hogy a Biblia szerint a gonoszok megítélésében már részt ad a megváltottaknak is. Őket is belevonja. Mert Isten azt akarja, hogy a megváltottak is ki tudják mondani azt, hogy igazak és igazságosak a te ítéleteid, Uram. Mert mit gondoltok, milyen lenne az, ha nekem az volna a véleményem valakiről, hogy ez egy nagyon komoly hívő ember. Én így láttam az életét. És amikor az Isten országába jutunk, ő nem lesz ott. Akkor egy nagy kérdőjel támadna bennem, a szívemben, az Isten igazságosságával szemben. Miért nem üdvözítette őt az Isten? Miért nem engedte, hogy az örök életben része legyen? Ezért Isten azoknak a megítélésébe belevon bennünket, részt ad benne, bepillantást enged, hogy lássuk meg, az az ember mikor játszotta el véglegesen az Isten kegyelmét. És így mi is ki tudjuk mondani azt, hogy igazak és igazságosak a te ítéleteid, ó Uram. Isten ítéletével kapcsolatban különböző kérdések merülhetnek fel bennünk. Ilyen kérdés lehet az, vajon miért van szükség még ítéletre is, ha Isten egyszer már megbocsátott nekünk. Mi oda megyünk az imádságunkban, és kérjük őt, hogy bocsáss meg, Uram, töröld el az én bűnömet, és az Isten megbocsát nekünk, átéljük a bűnbocsánat kegyelmét, leveszi rólunk a bűneinknek a terhét. Miért van akkor szükség még egy ítéletre? Kétszer akarja megbocsátani Isten vajon? Nem erről van szó. A Biblia ugyanis azt tanítja, hogy az Isten bűnbocsátó kegyelme, amit mi naponta igénybe vehetünk, ez csak egy feltételes kegyelem. Nem végleges kegyelme ez Istennek. Csak feltételesen adja ezt a kegyelmet. Ezzel a kegyelemmel még nem fejeződött be minden. Isten bűnbocsátó kegyelme ugyan megszabadított a bűn terhétől bennünket, de azok továbbra is feljegyezve maradnak az Isten könyvében. Nem törölte ki Isten az ő könyvéből a megbocsátott bűnöket. Jézus egy példázatot mond el a Szentírásban, és ebben a példázatban szemlélteti velünk, hogy miképpen gyakorolja Isten a bűnrendezésnek a dolgát. Ebben a példázatban elmondja, hogy van egy szolga, aki az ő urának nagyon nagy összeggel tartozik. És amikor az ő ura maga elé idézi, és számon kéri tőle a tartozást, akkor elkezd neki könyörögni, hogy Uram, engedd el az én részemet. És az ő ura elengedi neki a tartozást. Ez a szolga, amikor elmegy, találkozik az ő szolgatársaival, akik meg neki tartoznak. Azok is elkezdenek neki könyörögni. De ő nem engedi el, hanem könyörtelenül be akarja hajtani. És ennek a híre eljut az ő urához, és megint maga elé kéreti ezt a szolgát. És azt mondja neki, hát nem úgy kellett volna cselekedned neked is, mint ahogy én tettem te veled. Én elengedtem a te nagy tartozásodat. Te nem voltál képes elengedni a kicsi tartozás a te társaidnak. És akkor azt mondja az ő ura, visszahárítok rád minden tartozást, amit elengedtem. Mert a tartozásnak a feljegyzése megmaradt. És ami nagyon fontos ebben a példázatban, hogy Jézus azzal fejezi be, Máté evangélium a 18. fejezet 35. versében mondja ki, eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atya fiának az ő vétkeit. Ezzel Jézus tehát azt mondja el, hogy a mi bűntartozásunknak a feljegyzése megmarad akkor, amikor megbocsát az Isten. És ha mi nem tudunk Istenhez hasonlóan élni, viszonyulni a fele barátainkhoz, akkor ő vissza fogja egy idő után hárítani. Majd erről később szeretnék szólni, hogy milyen módon. Egyébként Jézus a mintaimájába is ezt fogalmazza meg. Ugye emlékeztek rá, hogy mit mond Jézus, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy nekünk nem csak bűnbocsátó kegyelemre van szükségünk. Valami többre is van szükségünk. Nekünk bűntörlő kegyelemre is szükségünk van. És ezt a kegyelmet azonban Isten nem gyakorolja állandóan. Folyamatosan. Ezt egy esemény alkalmával ossza. Az ítéletben gyakorolja a bűntörlő kegyelmet. Amikor végleg kitörli a bűnöknek feljegyzését azoknak a neve mellől, akiknek örök életet, üdvösséget akar adni. A másik felmerülő kérdés, miért van szükség arra, hogy az ítéletet két egymástól független alkalommal is tartsa meg Isten, miért nem végzi el egyszerre? Mert Jézus a dicsőséges visszajövetelekor már ajándékot akar hozni. a bűntörlő kegyelemnek az ajándékát akarja adni. Ezért mondja Pál apostol a zsidókhoz írott levél 9 rész 28. versében, hogy másodszor már bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Mert addigra már eltörölte a bűnöket. De ez csak akkor lesz, amikor másodszor megjelenik. Mert közvetlen előtte fejezi be az ítéletet. Ugyanakkor Isten meg akar tisztelni bennünket is, ahogy az előbb is említettem már, hogy részt adjon ebben az ítéletben, a második ítéletben, a gonoszok megítélésében, hogy lássuk az ő igazságosságát. A vizsgálatnak ebben az ítéletében különböző csoportok és személyek vesznek részt, mindenki más-más minőségben. Dániel könyvében olvashatjuk a 7. fejezet 9. és 10. versét, majd a 13-at. Így hangzik az ige: nézem, mi királyi székek tétetének, és az öregkorú leül-e, ruhája hófehér, fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz, tűz folyam foly, és jő ki az ő színe felől, ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte, ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Majd a 13. Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben, mint valami embernek fia jött, és ment az öregkorúhoz, és elejbe vitték őt. Ebben a profétikus leírásban azt találjuk, hogy különböző személyek vannak ott az ítéletben. Van egy öregkorú, van az emberfia, vannak az ítélők, akik az ítélő székekbe ülének le, van rengeteg mennyei lény, ezerszer ezer, meg tízezerszer tízezer. Egy kicsit nézzük csak meg közelebbről, hogy milyen minőségben is vannak ott ezek a személyek ebben az ítéletben. A királyi székben ülőt öregkorúnak nevezi. Úgy van bemutatva ez a személy, mint az ítélet legfőbb résztvevője. Ő azonos az Atya Istennel. Ugyanakkor a próféta által látott királyi székek viszont olyanok részére vannak letéve, elhelyezve, akiknek megadatott az ítélet tételben való részvételnek a joga és a lehetősége. János apostol a Jelenések könyvébe ugyanezeket az ítélőket 24 vénnek mondja. De vajon kik ezek? Jelenések könyvében találunk magyarázatot rá. Amikor ezek a vének, akik a királyi székbe ülnek az Isten trónja körül, elkezdenek egy éneket énekelni. És egy olyan éneket mondanak, amiből be lehet azonosítani őket, hogy kik is ők. Ők nem mennyei lények, nem onnan valók, hanem innen a földről. Közülünk való emberek ők. És ezt onnan tudjuk, hogy elkezdik az éneküket, és azt mondják: méltó vagy, bárány, hogy megölettél, mert megváltottál minket a te véred által, minden ágazatból, nyelvből, népből, nemzetből. Tehát kimondják ők maguk, hogy honnan valók. Innen közülünk, az emberek közül, különböző nemzetekből, különböző népcsoportok közül. De vajon hogy kerültek oda? Erről is beszél a Szentírás, és azt mondja el az evangélium, hogy amikor Jézus meghalt, és a halálának a pillanatában hatalmas földrengés támadt, ami megrázta a földet, akkor elhunyt szenteknek a sírja megnyílt. És amikor később, harmadnapra Jézus feltámadt, akkor vele együtt ők is előjöttek a sírból, és feltámadtak. És azt mondja a Szentírás, hogy ezek a feltámadt szentek bementek Jeruzsálembe, és megjelentek az embereknek. Beszélgettek velük. És amikor Jézus a mennybe ment, akkor mint egy foglyokat vitte magával, az ő győzelmének, a diadalának a fogjaiként, akik a halál fogjai voltak, de ő megszabadította őket. A feltámadás zsengéiként, első kévéiként vitte magával őket. És Isten soha nem cselekszik csupán véletlenül, meg céltalanul. Isten azért támasztotta fel ezeket a meghalt szenteket, mert őket jelölte ki arra a feladatra, hogy részt vegyenek abban az ítéletben, amikor az emberi családot fogják megítélni. Na, ők ez a 24 vén. Személy szerint nem tudjuk, hogy kik ők, csak annyit tudunk, hogy innen a földről megváltott emberek. Aztán Dániel lát egy nagy számú mennyei sereget. Ezek az angyalok, ezek a mennyei lények tulajdonképpen azért vesznek részt ebben az ítéletben, mert ők ugyan láthatatlanul, de mégis ott voltak velünk azokkal az emberekkel, akiknek a megítélése történik. Ők a tanúi a mi életünknek. Őket bízta meg Isten a mi életünk kíséretével, oltalmazásával. A Biblia arról beszél, hogy mindenkinek van egy őrző angyala. Egy olyan angyal, aki feljegyez rólunk mindent. És amikor ránk kerül a sor, akkor ez az angyal odaáll, és a személyes bizonyságtételével igazolja, hogy mindazok, amik fellettek jegyezve erről az emberről ezekbe a könyvekbe, az valóság. Ő ott volt. Ő maga végezte ezt a feljegyzést. Élő tanúként lesz ott. Ebben az ítéletben Dániel úgy szemlélhette Jézust, ami megváltónkat, mint egy embernek fiát. Nem tudom, mit mond nektek ez a kifejezés, hogy Jézus nem Isten fiaként vesz részt az ítéletben, hanem embernek fiaként. János evangéliumában az 5. fejezet 27. versében azt mondja, hatalmat adott néki az atya, az ítélet tételre is, mivel hogy emberfia. Vagyis ezzel azt mondja ki, hogy Jézus nem az isteni minőségében vesz részt az ítéletben, hanem közülünk való emberként vesz részt az ítéletben. Ő emberfiaként ment föl a mennybe, és emberfiaként vesz részt ebben az ítéletben. Mint Isten fia, neki szuverén joga a bűn megítélése. Amikor egy alkalommal meggyógyított egy embert, és azzal kezdte a meggyógyítást, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid, akkor az ott álló farizeusok azonnal felhördültek, hogy mondhat ez ilyet, hát kicsoda bocsáthatja meg a bűnöket, ha nem egyedül csak az Isten. És Jézus elkezdi bizonyítani, hogy ő, aki az istenségét megőrizte, az isteni mívoltából jogosult arra, joga van megbocsátani a bűnöket. És hatalma is van hozzá. De Jézus nem ebben a minőségében vesz részt abban az ítéletben. Ő emberfiaként vesz részt az ítéletben. Közülünk való emberként fog felettünk ítélkezni. Azért, mert azt akarja üzenni ezzel nékünk, hogy ő tökéletesen meg tudja érteni a mi helyzetünket, a mi állapotunkat. Hiszen ő maga is ember. Ő átélte az emberi életnek minden problémáját, és együtt tud érezni, hogy mennyire így van egy másik ige, szintén János evangélium a 5. fejezetében, a 22. vers kimondja azt, hogy az atya nem ítél senkit, az ítéletet teljesen a fiúnak adta. És ezt azért teszi az Atya Isten, hogy mi elfogadjuk azt, hogy amikor az istenség kimondja felettünk az ítéletet, akkor ne kérdőjelezzük meg ezt az ítéletet. Mert ha egy olyan isteni személy ítélne meg, aki nem volt ember, aki nem élte át az emberi életnek a problémáit, nehézségeit, küzdelmeit, arról azt feltételeznénk, hogy nem is tud bennünket igazán megérteni. Hiszen lett volna csak olyan helyzetben, mint mi, majd akkor megtudná, hogy milyen itt a bűnvilágában embernek lenni. Ezért az atya nem ítél senkit. Átadja az ítéletet teljesen annak a személynek, aki idejött közzénk, emberré vált, és ebben a minőségében emberként fogja az ítéletet fölöttünk tartani. Csodálatos evangélium üzenet ez, testvéreim. Mivel Jézus tölti be mindkét tisztet az ítéletben, ő a bírónk is, és a közbenjárónk is, ezért mondhatta róla Pál apostol azt, hogy mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak az Isten elé. Mert hiszen először ő mond ki egy ítéletet. És amikor meghozza egy ember fölött a maga ítéletét, akkor az általa meghozott ítéletet viszi oda az atya elé, és azt mondja, atyám, én ezért az emberért rontottam a véremet. Én azt akarom, hogy ő ott legyen, ahol én vagyok. És ezt az embert kész elfedezni az atya előtt. Kész a bűnös és az atya közzé odaállni. A 32. Zsoltárban fogalmazza meg Dávid csodálatos módon ezt az isteni üzenetet. Boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett, mert Jézus eltakar bennünket. Boldog ember az, akinek az Úr már bűnt nem tulajdonít. Isten mindent hitelesen dokumentál és bizonyít az ítéletben résztvevők miatt, ezért a megvizsgált emberek életéről és cselekedeteiről nagyon pontos feljegyzések készültek a különböző könyvekben. 5 könyvet tudunk a Biblia alapján, amik vezetésre kerültek az Isten ítéletében. És Isten előveszi ezeket a könyveket. Az első, amit meg kell említenünk, az életkönyve. Erről beszél a legtöbbet a Szentírás. Azt mondja ki a Szentírás, hogy ez a könyv a megváltottaknak a névsor könyve, azoknak a nevét tartalmazza, akik életük folyamán valamikor elfogadták Jézust személyes megváltójuknak, ezért bekerültek az életkönyvébe, abba a könyvbe, amely a bárányé. Erre utalt Jézus, amikor a benne hívőkről azt mondta, nekik örök életük van. Ők nem mennek a kárhozatra, ők átmentek a halálból az életbe. Mintha azt mondta volna, hogy a halál könyvéből átlettek írva az élet könyvébe. Ők az örök élet várományosai. Aztán van egy olyan könyv, amiről Malakiás próféta könyvében olvasunk. Malakiás próféta könyvének a 3. fejezetében, a 16. versben, akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Isten egy emlékkönyvet ír azokról, akik félik és becsülik őt. Emlékeztek, hogy miről tanultunk délelőtt? Mit mond az angyal a legelső üzenetében? Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. És most Malakiás azt mondja, hogy azokról készül egy emlékkönyv, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Akik a legmagasabb szintű tisztelettel fordulnak az Isten felé. Mit jelent az, hogy emlékkönyv íratik? Emlékkönyvet mindig azért szoktunk írni, hogy ne feledkezzünk el dolgokról. Ma kaptam a kezembe ezt a gyülekezetnek az aranykönyvét, amiben majd én is szeretnék bejegyezni néhány sort. Ezt is azért indítottátok el ezt a könyvet, hogy megmaradjon az emléke bizonyos személyeknek, bizonyos eseményeknek, bizonyos történeteknek. A Jóisten is örökké valóságon keresztül emlékezni akar azoknak az embereknek a jó cselekedeteiről, akik a megváltásban részesülnek. Mindazok, akik örök életet nyernek, azoknak a jó cselekedeteit feljegyzi az Úr, és erről soha nem akar elfeledkezni. Mindig emlékezni akar, hogy ezek az emberek a bűnvilágában hogy ragaszkodtak hozzá. Milyen jó cselekedetekkel dicsőítették meg őt. Erről egy feljegyzés készít. Erre mindig emlékezni akar. Ez a második könyv, ami ebben az ítéletben kézbe kerül. Van egy olyan könyv, amit másként nem nevez a Biblia, csak többes számba. Mindig többes számba mondja. Könyvek. Mit gondoltok, mit tartalmaz ez a könyvek? Miért van belőle több? Mert ez a bűnöknek a feljegyzését tartalmazza. És abból annyi van, hogy az egy könyvbe nem fér el. Még a mennyei normák között sem. Több van. Ezzel is azt akarja érzékeltetni a Szentírás, hogy a bűnökről nagyon sok feljegyzés készül. A bűneinkről viszont teljes részletességgel készül feljegyzés, a legtitkosabbnak látszó cselekedeteket is feljegyzi, megőrzi Isten ezekben a könyvekben. Prédikátor könyvének 12. fejezetében, a 16. versében azt mondja az ige, minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Az Isten elől nem tudunk elrejteni semmit. Ő mindent napvilágra fog hozni. Van egy nagyon érdekes könyv, amit én magam részéről úgy nevezek, hogy a személyiségünk könyve. A Zsoltárok könyvében találunk erről egy leírást, szeretném felolvasni is. A 139. Zsoltár 13. versétől egészen a 16-ig. Bizony, te alkottad veseimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem, nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, és idomítattam, mint egy a föld mélyében, látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyen formáltatni fognak, holott még egy sem volt meg közülük. Itt egy olyan könyvről beszél a Szentírás, ahol a mi személyiségünknek a jegyei vannak feljegyezve. Amikor megszületek, akkor milyen leszek? Hogy nézek ki? Milyen természetet öröklök? És veszek át az elődeimtől. Miért van szükség egy ilyen könyvre? Isten nem tudna másképp megteremteni és életet adni nekünk? Nem. Az ítéletben van szükség erre a feljegyzésre. Képzeljetek el magatok elé két embert, akiket versenyfutásra késztetnek, de úgy, hogy az egyiknek innen kell indulni, a másiknak meg onnan. És a cél az. Az egyik közelebb van a célhoz, a másik hátrább. Egyenlő ez az esély? Nem. És ugyanígy nem egyformán futunk, testvéreim, a győzelmes életért. Különböző örökségekkel születünk. Az egyik ember olyan természettel születik, hogy egy hirtelen lobbanékony természetű. Azonnal vörös a feje, mert ezt a természetet örökölte, és nem tud rajta uralkodni. Neki ezt le kell győzni ahhoz, hogy türelmes, béketűrő ember legyen, hogy a lélek gyümölcsei megnyilatkozzanak az életében. Ezzel szemben egy másik olyan természetet örökölt az elődeitől, hogy egy nagyon jámbor. Semmivel nem lehet kihozni a béketűrésből. Ez a két ember nem egyforma eséllyel indul a célhoz. És nem lenne igazságos az Isten, ha egyformán ítélné meg ezt a két embert. Isten figyelembe veszi azt, hogy honnan indultunk. Milyen örökséget hoztunk magunkkal. Mennyi bűn terheli a mi lelkünket. Mennyi mindent kell legyőzni. Az egyikünknek ezt, a másiknak azt, és a személyiségünk könyvéből Isten figyelembe vesz minden adatot az ítéletben. Aztán, bár nem találjuk a Bibliában ezt a kifejezést, hogy a halál könyve, de ha az élet könyve létezik, akkor a halál könyvének is létezni kell. És ez a könyv minden valószínűség szerint azoknak a nevét kell tartalmazza, akik végleg elveszítették az üdvösséget, és ezért az ő sorsuk a második halál lesz. Bár ezt a könyvet inkább majd a második ítélet alkalmával fogják intenzívebben használni, de esetenként a vizsgálati ítélet alkalmával is előkerül. Még arról szeretnék a könyvekkel kapcsolatban szólni, hogy az ítélet alkalmával különböző változások történnek a könyvben. Az élet könyvében például, ahol a Krisztusban megigazult embereknek a neve van feljegyezve, ebben a könyvben olyan változás történik, hogy aki nem maradt mindvégig hű álhatatos Isten mellett, azoknak a nevét kitörlik az élet könyvéből. A Jelenések könyvének 3. fejezetében találunk egy ilyen utalást, amikor Jézus a győzőkről beszél, és azt mondja, aki győz, annak nem törlöm ki a nevét az élet könyvéből. De ennek a fordítottja is igaz. Ha viszont nem győz valaki, akkor ez azt jelenti, hogy annak a nevét viszont kitörli az élet könyvéből. Viszont ha a nevét az élet könyvéből kitörlik, akkor egy másik könyvet is elő fognak venni, és onnan is törölnek, mert mindazoknak, akiknek a neve az élet könyvébe van, azokról az emlékkönyvben is készül egy feljegyzés. Azoknak az embereknek a jó cselekedeteit is feljegyzi az Isten. De ha a nevüket kitörölték az élet könyvéből, akkor Isten többé nem akar emlékezni ezeknek a jó cselekedeteire. Ezért a jó cselekedeteinek a feljegyzését is kitörlik. Ez az egyik változás. Ha viszont valakinek megmarad az élet könyvében a neve, és Jézus győztesként ítéli meg, akkor viszont a könyveket veszik elő, a bűnök feljegyzésének a listáját, és a neve mellől kitörlik az összes bűnt. Mindaddig, amíg erre az ítéletre nem kerül sor, addig a bűneink feljegyzése meg van őrizve. Ezért mondjuk azt, hogy a Biblia szerint Isten két lépésben gyakorolja a bűnrendezést. Először a bűnbocsátó kegyelmét gyakorolja minden nap, állandóan, folyamatosan. És egyszer az életben a bűntörlő kegyelmet. És erre a bűntörlő kegyelem ítéletére figyelmeztet az angyal üzenete. Féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Eljött az a pillanat, amikor Isten elkezdi az ítéletet. Ádámtól kezdve végig az embereken megy, és egyszer a mi nevünkre is sor kerül. És nem mindegy, hogy milyen ítéletet hoz. Ezért Isten előre figyelmeztet, hogy mire bekövetkezik ez a pillanat, amikor a te nevedre kerül a sor, akkor te felkészült legyél. Mert az angyal üzenete hatott a te szívedre, és elkezdted félni az Isten nevét, tisztelni őt, neki adni dicsőséget. És majd a következő előadásaimban folytatom, hogy még mi mindent kell megtennünk ahhoz, hogy megmaradjon a nevünk az élet könyvében. Amikor meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt, hogy számot adjunk a cselekedeteinkről, akkor ebben az ítéletben az örök erkölcsi törvény, a 10 parancsolat lesz az a mértékegység, amihez viszonyítani fogja Isten a megvizsgált embereknek a cselekedeteit. Csak azoknak lesz joguk bemenni az örökké valóságba. A jelenések könyvében így olvashatjuk a 22. fejezetben, a Szentírás utolsó oldalán, a 14. versben: boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Ezt az egyetlen feltételt szabja Jézus az üdvözölők elé. Csak azoknak lesz joguk bemenni a kapukon a városba, csak azoknak lesz joguk az élet fájához, akik megtartják az Isten parancsolatait. Az Isten parancsolata az örök törvény lesz, az a mérték egység. Ezért is figyelmeztet a Szentírás, hogy úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság tökéletes törvénye fog megítélni. Amikor Isten megítél bennünket az örök erkölcsi törvény által, akkor nem csupán az általunk is látható cselekedeteket fogja megítélni, hanem az indítékainkat, vagyis azt, hogy miért tettük azt, amit tettünk. Jézus több alkalommal is hangsúlyozta, hogy egy ember megítélésénél a szívben lévő állapot a döntő, mert innen indul ki minden élet. Emlékeztek, hogy a gazdag ifjúnál is az volt a probléma, hogy ő magáról azt mondta, hogy ó, Uram, hát én az parancsolatokat megtartottam már ifjúságomtól fogva, hát mi fogyatkozás van bennem? És akkor Jézus rávilágított, hogy a szíved mélyén van valami probléma, barátom. Külsőleg, betű szerint pontosan betartottad a törvényt, de a szíved nincs összhangba vele. A hegyi beszéd tanításában is ezt hangsúlyozta Jézus, amikor a paráznaságról beszélt, és azt mondta, régen a törvényben megmondatott, hogy ne paráználkodj, de én azt mondom, ha azzal a kívánsággal tekintesz a másikra, akkor már vétkeztél a szívedben. Nem tettél semmit ugyan fizikailag, de a lelked mélyén, a szívedben elkövetted, végrehajtottad, azonosultál a bűnnel. Isten ugyanis nem bennünket, a bűnösöket akar megítélni, ő a bűnt akarja megítélni. A bűn zsoldja a halál, nem a bűnösé, a bűn zsoldja a halál. A bűnt ítéli meg, és mivel a bűn a szívben székel, mert onnan indul ki minden élet, Ezért Isten a szívek vizsgálója, és a szíveket fogja megítélni. Az általunk látható cselekedetek tulajdonképpen csak következményei annak, hogy mi van a szívünkben. A törvény elsődleges feladata az, hogy mint egy tükör álljon előttünk, megmutatva a bűnt, a szívünknek állapotát és az életünknek az állapotát. Pál apostol azt mondja, a kívánságról se tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, de a törvény mondja. És figyelmeztet bennünket, mivel pedig a törvény a szív cselekedeteit tárja fel, ezért a törvényt, testvéreim, úgy kell használnunk, hogy az megfelelő mélységben tudjon megmutatni mindent a szívünkben. Pál apostol a zsidókhoz írott levelében azt mondja, az Istennek beszéde az élő és ható, élesebb minden két élő fegyvernél, és elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáit, és megítéli a gondolatokat, a szívnek indulatait. A legnagyobb mélységbe behatol a mi lelkünkbe az Isten igéje és az ő törvénye. De ahhoz, hogy ilyen módon tudjon hatni bennünk és ránk, ahhoz nem elég alkalomszerűen belenézni ebbe a törvénybe, hanem egy rendszeres használatra van szükség. Isten azt is szeretné, hogy az erkölcsi törvény ne csak egy kívülről ható befolyással érvényesüljön az életünkben, hanem egy belülről ható erőként. Isten eredeti szándéka szerint a szívünkbe szeretné beírni a törvényt. Mivel onnan indul ki minden élet, ezért azt szeretné az Úr, hogy legyen ott a törvény. És a törvényen keresztül induljon ki minden élet. Az Isten törvénye, mint egy szűrő álljon ott a mi életünkben. És akkor csak olyan dolgok fognak felszínre jönni belőlünk, amiket a törvény megenged, kienged. A törvény fogja kontrollálni, befolyásolni, meghatározni az életünket. Azért, hogy ez megvalósuljon, Isten olyan üzenettel szólítja meg a végidőben élő embereket, amivel újra az elfelejtett törvényre irányítja a figyelmünket. Ezért, ha a Jelenések könyvének azt a fejezetét olvassuk, ahol az alapigénk is található, a 14. fejezetet, ott a 12. vers azt mondja ki, az örökkévaló evangélium által Isten csak olyan embereket fog összegyűjteni, akik megtartják az Isten parancsolatait. Az örökkévaló evangélium nem gyűjt össze más embereket, csak azokat, akik megtartják az Isten parancsolatait. Testvérem, szeretném kérdezni, hogy szeretnél-e azok között lenni, akik számára Jézus az örök élet ajándékát készíti elő, hozza el? Isten egyetlen feltételt állít ez elé. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a város.